Az elmúlt vasárnapon kezdtünk foglalkozni azzal, hogy milyen módon növekedik egy ember életében a Krisztus jelenléte, és ennek a növekedésnek milyen hatása van a környezetre, hogy mennyivel erőteljesebbé válik az ember szolgálata, amikor az emberi én, az ego, az önzés háttérbe kerül, mikor a régi természet, az óember meg tud halni, meghal, és ugye nem a óemberi természetből fakadóan cselekszünk, egy halott szól és halott jelenik meg, hanem az élő, az új ember, az új természet, aki a Krisztusra mutat, aki a Krisztusból nyert életet és a Krisztus példáját követi. És megnéztük Bemerítő Jánosnak az útkészítő szolgálatát, azt, hogy hogyan viszonyult az elhívásához, azt, hogy hogyan viszonyult a népszerűséghez, és arról is beszéltünk, hogy hogyan élt ő egy Krisztus központú életet, miben mutatkozott meg, hogy Krisztus volt a középpontban az ő életében. Vannak ma élő életpéldák is, itt ülnek a sorokban, ti vagytok azok az emberek, akik élik az életükben azt, hogy Krisztus növekszik az életetekben, ti pedig alábszálltok. És ahogy ez a folyamat zajlik, ezt hívjuk megszentelődésnek, hogy igazodunk a mennyhez, hogy igazodunk a Krisztushoz, olyan módon jelenik meg Istennek az ereje, munkája az életünkben egyre hatékonyabban, és egyre erőteljesebben. Dicsőség ezért neki. Ugye a kegyelemnek két oldala van, a kegyelem egyik oldala menny felől, hogy Isten lát bennünket. Ez egyik szabadkeresztény atyafiúval beszélgettem a hétfő délután a kegyelemről, hogy az Isten milyen kegyelmes hozzánk, hogy szentnek lát bennünket, tökéletesnek lát bennünket, megáldott mennyei világának minden áldásával a Krisztusban. És Isten, amikor letekint a mennyből, lát egy szentet, egy tisztát, egy tökéletes embert, aki kegyelembe fogadott, aki megszentelt, aki az ő gyermek, akiben gyönyörködik. Ez a mennyei perspektíva, a mennyei szemléletmód, amelyből bátorítást nyerhetünk, amilyen bátorításra bemegyünk az Isten jelenlétébe, és azt mondom, hogy Abba, Atyám, Atyám az Isten. És a másik oldal, ami néha nem ilyen lelkesítő, de szintén beszél a Biblia róla, ahogy a kegyelemhez igazodunk mi, a mi szemléletmódunkból, ahogy a Krisztushoz igazodunk mi, és ahogy törekszünk a tökéletességre, ahogy haladunk a megszentelődés útján, és ahogy igazodunk ez az isteni képhez, az isteni kijelentéshez, az isteni gondolathoz, mi magunk a saját döntéseink kapcsán. Szóval valahol ennek a kettőnek az igazságában, kettőnek a feszültségében és egyensúlyában próbálunk lavírozni, próbálunk elhelyezkedni, azért, hogy ne váljunk duroktatókká, ki duroktatunk bizonyos bibliai igazságokat, valóság nélkül, de ne válj törvénykezőké sem kegyelem nélkül valókká, akik megpróbálna bizonyos ember erővel igazodni az Istenhez, mert az ugye lehetetlen. Na szóval ennek a feszültségében éljük az életünket, de mindenképpen az a mi bátorításunk, hogy az Isten, a mennyi atyánk tökéletesen elfogadott bennünket úgy, ahogy vagyunk. Amen. És meg van írva, hogy bizalommal mehetünk az Isten királyi székéhez a Jézus Krisztus vérén keresztül. Erről hallottunk többet a múlt héten is. Szeretnék egy emberről szólni, aki nem mai élő ember, de a példáját mindenképpen azt gondolom fontos, hogy megemlítsem itt ma nektek, gondolkodtam már múlt héten is. Azért, mert minden korszakban vannak hősei az Istennek, vannak olyan emberek, mint amilyen ti is vagytok itt ezen a helyen, akik akkor élnek, és abban a korszakban tiszta szívvel követik az Urat, és kompromisszumok nélkül veszik az igét, és érik az igét. Ez a személy Fischer András volt, aki 480 évvel ezelőtt kezdte meg a gyülekezetplántálói szolgálatát. Ebben a korszakban ő volt talán az első ember Magyarországon, aki újra az evangéliumi apostoli igehirdetéssel, annak a tisztaságával kezdte hirdetni az Isten igéjét Európában. Európában ebben a részében, a felvidéken, főleg Sárospatakot is érintve az ő igehirdetői szolgálatában. Tehát 1529-ben, 480 évvel ezelőtt, ő volt a reformáció korában az első baptista, anabaptista prédikátor, igehirdető, evangélista. Fischer András, felolvasom itt egy pár gondolatot, majd ki is teszem a teljes cikket a Fali Újságra, és megjelent egy könyv vele kapcsolatban, ami biztos, hogy jó lehet, majd megszerezzük, megveszünk, és akkor beszámolunk. De a könyvszolgálatban is esetleg be lehet szerezni egyet. Tehát Fischer András születésének dátumát nem ismerjük. Azt viszont tudjuk, hogy Wittenberg városának híres egyetemén tanult, ahol kezdetben Luther hűséges tanítványának bizonyult. Teljesen azonosult a nagy református sola scriptura, egyedül a Szentírás alapelvével, és annak következetes képviselőjévé vált. Mint ahogy az ismeretes Luther tüzetesen és következetesen igyekezett a Biblia eredeti tanításához ragaszkodni, és gyakorlatához visszatérni minden területen. Kezdetben ő maga is elutasította a hitre kételen csecsemők fejlentéses keresztségét, amit az anabaptista mozgalom kiinduló bontjaként is ismerünk. Később azonban ezt a tételét visszavonta már, mint Luther. De tanítványai közül többen, így Fischer András is, következetesen hirdette és gyakorolta, mármint a felnőtt keresztséget. 30 éves lehetett, amikor maga is alámerítkezett, és megkezdte Észak-Magyarországon, felvidéken, és felvidék egészére kiterjedő evangelizációs és hitújító tevékenységét. Már őt megelőzően 1523-tól kezdve Schröner Kristóf és Kissenben János anabaptista szellemben munkálkodott ezen a vidéken. Fischer András azonban szinte egész Észak-Magyarország felvidéket bejárta feleségével együtt, és mindazokban a városokban és falvakban, ahol megfordult, hitvalló keresztséget gyakorló gyülekezetek jöttek létre. Munkaterülete óriási volt, több megyét felkeresett az evangélium üzenetével. Igehirdetői munkássága Kölmözbányáról indult, majd eperjesen folytatódott. Lőcsén olyan meggyőző erővel prédikált, hogy még a város bírája és tanácsának több képviselő is anabaptista lett. Evangelizációs tevékenysége Besztercebánya, Kassa, sőt Sárospatak környékére is kihatott. A munkája során létre gyülekezetekben a tagság feltétele a hitvallásra épülő önkéntes keresztség, azaz bemerítés volt. Sokan életükkel fizettek tántoríthatatlan hitbeli meggyőződésükért. Majd később az anabaptista reformáció szélsőségektől mentes maradt Magyarországon, és széles körben elterjedt. Fischer András és kortársainak bátor fellépése és Biblia alapozott tiszta evangéliumi tanítása sokak számára mutatott követésre méltó életpéldát és lelki kiutat a zavaros, emberileg kilátástalan élethelyzetből. Itt van egy ember, Fischer András, és gyakorlatilag egy óriási területet jár be az evangélium tiszta hirdetésével, és születnek gyülekezetek, születnek új szövetségi gyülekezetek meg ebben a térségben. Eleink majd később, ugye az újkori baptizmus 400 évvel ezelőtt indul meg Európában, akkor születik az első baptista gyülekezet, és a szövetség, amely létrejött 400 év alatt, az egész világon megjelenik gyülekezetek formájában, és talán az egyetlen egységes, szövetségbe tömörült evangéliumi mozgalom. Egyetlen ilyen mozgalom sem tudom, ami ilyen evangéliumi gondolkodásmódban hirdeti az Isten evangéliumát, képvisel Isten országát, és éli meg az új szövetség gyülekezeti formát, amely így egységben munkálkodna az egész világon. Sok gyülekezet van, amely felszabdalva, töredezetten próbál kisebb köröket alkotni, de azt gondolom, hogy hálásak lehetünk azoknak a hithősöknek, akik az életüket adták az evangélium tiszta hirdetéséért, és a Biblia tanításának a képviseletére odaadták az életüket. Azt is tudjuk, hogy már a újkori reformáció baptista formának megjelenésekor jelek és csodák történnek, tehát az apostoli korra jellemző ajándékok, isteni erők megnyilvánulása is megjelenik a gyülekezet plántálások során, és azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag ezekben a gyülekezetekben, ezekben az emberek életében megjelenik az apostoli hit, az apostoli gondolkodásmód, az apostoli látás bibliai értékrendje. Tehát csak hálásak lehetünk azért, hogy vannak ilyen hitelődeink, és hogy ma Magyarországon azok a gyülekezetek, ahol evangéliumi hit van, azok köszönhetik ezeknek az embereknek a Márti halálán vetett magokból való kihajtásának, hogy ilyen gondolkodásunk lehet, hogy magyarul olvasjuk a Bibliát, hogy egyáltalán új szövetségi gyülekezeti forma lehet Magyarországon, és csak óvatosan, csendesen jegyzem meg, hogy ezért sokan adták az életüket. Később voltak megújulások az egyháztörténelemben, nyelveken szólás kapcsán voltak ilyen dolgok, de azért nem adta senki a vérét és az életét. Ezek a bibliai igazságokért viszont nagyon sok mártírnak a vére folyt ki, ami miatt most mi is itt lehetünk itt Magyarországon, és lehetünk egy gyülekezetnek a részei, és lehetünk szövetségben különböző gyülekezetekkel, így például a Szabad Keresztény Gyülekezettel is, akivel a múlt héten töltöttünk egy hetet is, gyakorlatilag ugyanolyan gyökerekbe gyökerezik a hitünk, életünk az apostoli korba, és minden korszakban pedig azoknak a vérüket és életüket sem kímélő hívő embereknek a magvetésébe, amilyen Fischer András is volt a maga korában, vállalva a kompromisszum nélküli tiszta evangélium hirdetését és azért az üldözést is, vállalva az, hogy népszerűtlenné válik, mint ahogy Bemerítő János sem a népszerűséget kereste, hogy láttuk, de mégis ragaszkodott ahhoz, amit megértett és megtapasztalt a Szentírás kijelentéséből, igazságából, és működött. És gyakorlatilag, látjátok, Lőcsében szinte ugye Pál apostol korabeli dolgok történnek, ugye a városban az előjáró is, ugye a bíró, az előjáró is megtér, és ennek hatására megtérnek a képviselők közül is sokan. Tehát azt gondolom, hogy ő is ugyanolyan ember volt, mint Illés, és Illés is ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. Tehát Istennek semmi nem lehetetlen, hogy cselekedjen és munkálkodjon ma is Magyarországon, ma is, ahol te élsz, abban a közegben és környezetben, de mindenképpen ragaszkodni kell a Szentírás tiszta tanításához, és megragadni Isten igéjét, és Isten igéjének megragadásából és megcselekvéséből áldás származik az ember életére. Amen. Olyan érdekes tapasztalatom volt a táborból hazajövet, ugye mindig mondjuk, valljuk, hogy az Isten igényeknek való engedelmességből áldás származik. Amen. Ez így van. És gyümölcsöt terem. Amen. Na, jöttünk hazafelé a családommal. Nem akar szorizgatni, csak nagyon jó megtapasztalás volt. És Nyíregyházán jártunk, és mondta a feleségem, hogy menjünk már be a nagybátyához, meg a feleségehez, látogassuk már meg. És mondom, csak egy puszira menjünk, de hát én meg úgy éreztem, annyira fáradt vagyok, olyan kimerült vagyok, mondom, drágám, ne menjünk már ma sehova. Menjünk haza, és pihenjünk le. No, de hát mikor ezt kimondtam, eszembe jutott, ha valaki egy útra kényszerít, menj el vele kettőre. Meg van írva, engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében, és aztán beszél az egyházról, és beszél az egyházról és a házasság kérdéséről az apostol. Na, mondom, jó van, uram, biztos véletlen, távoztam, sátán, nem gondoltam ilyet, mondom, oké, uram, menjünk. Mondom, jó van, drágám, menjünk be. Útközben viszont még Nyíregyház előtt megálltunk egy zöldségesnél, hogy vegyünk egy kis barackot, de nagyon drága volt, és felsén vett pár barackot, mondtam neki, csak ennyit vettél, mondom, jó, se lakunk vele. Ez azt mondja, nagyon drága volt, elég ennyi. Szóval bementünk a nagybátyáékhoz, a nagybátyá éppen hátul a kertben dolgozgatott, és mondta, hogy most érik a barack, és mi úgysem bírjuk megenni, és két nagy zacskóval teleszettük barackkal. És vittük a barackot, és eszembe jutott, hogy az igének van engedelmesség gyümölcsöt terem. És én tudom, hogy ez egy nagyon banális példa, de nekem ez a tapasztalat arról szólt, hogy nekem volt egy vágyam, egy kívánságom, ami a kereszten, ahogy Zsolt barátunk mondta, a Krisztusról szóló beszéd alapján a kívánság partjára vezetett engem, és Isten bebizonyította, hogy tényleg az igének való engedelmesség gyümölcsöt terem barack formájában, és amúgy pedig meg is frissültem, mert olyan vidám emberek, főleg a nagybátyja Monikának, hogy nem is voltam fáradt, mikor visszaültem a kocsiba, annyira vidám voltam. Istenfélő emberekről van szó. No, tehát beszéltünk arról, hogy Bemerítő János hogyan szolgált, és mi volt az ő üzenete. Egy picit Dávid királyról szeretném még, ha néznénk egy-két igét, az 55. Zsoltárnál nyissátok a Bibliát, és visszautalnék még egy gondolatban az elutasítás témához, amivel megkezdtük a legutóbbi bibliatanulmányunkat, és erről szeretném egy ilyen, hát egy kicsit tükröt mutatni Dávidról. Ez a tükör, amiben most megnézzük Dávidot, vagy ebben a ilyen időgépbe belenézünk, belekukadhatsz az időgépbe, és visszanézel Dávid korára. 3000 évet vissza fogunk ugrani a történelemben, és akkor beletekintünk itt Dávid, hogy Dávid hogyan élte meg az elutasítást, és hogyan reagálta le. Nagyon érdekes. 55. Zsoltár. A 13. verstől olvasom, és itt egészen olvasom a 17-es versig. Figyeljetek! Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk, a gyülekezet közösségében. Tehát csalódás éri egy nagyon közeli, hívő barátja részéről. Gyülekezet körében. És akivel ilyen közeli kapcsolatban volt, együtt jött a gyülekezetbe, az ellenség, nem ellenségé válik, tehát gyalázza őt. Ellenszegül. Dávid reakciója. Törjön rájuk a halál. Szálljanak elvenen a holtak hazájába. Mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Tiszta evangéliumi gondolatok, igaz? Ezt tanítja Jézus. Most nem véletlen az, hogy avagy miért mondja Dávid, hogy a fia az ő ura. Hát azért, mert Dávid a maga korában csak homályosan tekintett bele az evangélium gyönyörűségébe, gazdagságába, hatalmába, az evangélium által lehozott kegyelem, megbocsátás, annak a forrásaiba. Dávid messziről tekintett előre, és homályosan látta, hogy vajon mi fog bekövetkezni, és körülbelül eddig jutott, hogy az Ószövetség rend szerint fogad, fogja egy szemet szemért. Törje ki a rossz nyelvű őket. Hát ilyesmi. Van átok a Bibliában, pár nem kis pályás átkot helyez azokra, aztán a Galata levélben beszél róla az ige, akik hamis evangéliumot prédikálnak. Állapostolok hamis módon szolgálnak. Azt mondja, hogy a mennyből jövő angyal is hirdetne más evangéliumot azon kívül, hogy mi hirdettünk, átkozott legyen. Na most ez az átok kifejezés ismereteim szerint a megsemmisítő átok, tehát pusztuljon el. Ez új szövetség. Tehát ez benne van azért az új szövetségben, de itt világosan azokra vonatkozik, akik az evangélium igazságától, Isten kegyelmének kijelentésétől az embereket a törvény felé, az iga felé akarják hallítani, mint a Galata levélben látjuk a Galácia beli gyülekezetnek a gondolkodásának az eltorzulását, hogy az evangélium szellemétől a törvény szelleme felé kezdtek hajolni. No, a Zsoltárok 40:10-ben szintén van egy vallomás, Dávid vallomás, és egy profétai vallomás, a Zsoltárok 40:10, még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Biztos ismerőség ez a profitai szó, hogy hol teljesedik be. Zsoltárok 41:10. Ugye ismerős, hogy aki velem együtt evett, az fordul én ellenem. Júdás, ugye Dávid fia életében, a testi értelemben, ugye Jézus Krisztus életében teljesedik be ez, Júdásban. És nézzük meg a János 13:18, nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesedni az írásnak, aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel a salkát ugye ellenem. És Jézusnak a reakciója ugye erre a fajta utasításra, mint hogy látok keresztem, a csók, hogy megcsókolja Júdást, az elfogadás, a figyelemfelhívás üzenete, ez az evangélium szellemében jár ember hozzáállása, gondolkodása az elutasításra. Ez óriási lehetőség, tehát az, hogy a Krisztus él benned, akkor megvan az erő arra, hogy így járj el azokkal kapcsolatban, akik bántanak téged és elutasítanak. Még azokkal kapcsolatban is, akik leesdő legközelebb állnak te hozzád az életedben, és ilyen csalódást kell átélni. Ez óriási dolog, nem? Jön az ellenséged, Tamás, állj föl. És azt mondja, hogy szia Tamás, úgy szeretlek. Én is. És szabad szívvel tudod adni a lehetőségét, az esélyét annak, hogy megtérjen az ember. Igaz? De ne feledd el, hogy a názareti Jézus is, és Pál apostol is nagyon kemény azokkal szemben, akik az evangélium igazságától az embereket el akarják téríteni. Ugye látjátok Jézus Krisztusnál, hogy a farizeusokkal, hogy foglalkozik, az a farizeusok felé van a lelkigondozói tevékenysége, hogy működik, és annak megvolt az oka, mert az Isten igazságától akarták elhajlítani az embereket, az evangélium igazságától akarták elhajlítani az emberek szívét, és azt is látjuk, hogy mikor bemegy a templomba, akkor nem megsimogatja az árusokat, hanem kihajgálja őket, igen, korbácsot fonkötélből, és lelkigondozói módszer alkalmazva kiveri őket a templomból, és azt mondja, hogy ti megszentségtelenítettétek az én atyám házát, tisztátalanná tettétek az én atyám házát, mert megvan írva az én atyám háza, az imádság háza legyen, ugye, hogy Ézsaiás proféta könyvében olvassuk, és ugye a proféta Isten szellemének hirdetésére jelenti ki, hogy Isten akarata az ő házával kapcsolatban, az albéleteddel kapcsolatban, otthonoddal kapcsolatban, hogy az imádság háza legyen, és nem kalmálkodásnak és haszonszerzésnek a házává. Ugye így érthető, hogy például János hogyan prédikál, mondjuk ebben a témában, az útkészítő prédikációjában, hisz ő a haszonszerzés témából megtérésre szólítja fel az embereket. És ütköztető őket a elhajlással az Isten igéje, Isten igazságával szemben ütközhet őket, bűnbánatra jutnak, és megtérnek. Ugyanis bűnbánat és bűnvallás nélkül nem lehet jönni az atyához. Tehát bármilyen is furcsa, a rögös utat ki kell egyenesíteni, halmokat, a mélyedéseket, völgyeket föl kell tölteni, és halmokat pedig el kell hordani. Tehát az evangélium szelleméhez hozzátartozik az is, hogy az emberek ütköztessék a bűnnel kapcsolatban, mert ha nem ütköztetjük a bűneikkel szemben, akkor nem tudnak megtérni. Igaz? Tehát én végig gondoltam az én életemet, most de nem akarok sokat magamról beszélni, csak hogy hogy működött nekem a megtérés az életemben. Én diszkós voltam, és párhuzamosan jártam gyülekezetbe, olvastam a Bibliát, meg barátkozók órájára is jártam. Tehát csütörtökön ifi, pénteken barátkozók, bibliórája Géza bácsi, a szombaton diszkó. Ez a heti programom. Vasárnap meg kipihentem magam, Gyülibe nem nagyon mentem, mert ugye hát elég fáradt voltam. Ez volt a heti program, úgy rendszeresen. És a gyülekezetben senki nem mond nekünk semmit, viszont tudom, hogy imádkoztak értünk, de nem is tudtam, mit kell tenni. Mindaddig, ami katona koromban, az egyik katonatársam, aki egy istenfélő ember volt, le nem rajzolt engem, meg a katonatársaimat, és engem úgy rajzolt le, többen ismerjétek, már ezt mondtam nektek, hogy van egy nagy biblia a hónom alatt, egy könyv, rá van egy biblia, egy nagy glória a fejemen, sétálok, és madzagon húzok négy keléken egy diszkót, diszkó épületet. És amikor ezt így nekem lerajzolta, akkor egyből szembesültem azzal, hogy ilyen az én életem. És megtértem. Imádkoztak értem, hirdették nekem az igét, de senki nem szembesített azzal, hogy végig is miben élek. És ez kellett ahhoz, hogy megtérjek, hogy az emberek egy tükröt állítsanak, hogy figyelj, vedd már észre, hogy ez az, ami megkötözi az életedet, és nem tud szabad lenni tőle. És ezt a fiút használta Isten, hogy így megrázzon engem, és felismerjem, hogy nem jó úton járok. Aztán meggondolkodtam a feleségemen is, akinek akkor hát egy fülbe volna, több volt a fülébe, tehát ilyen kirakat volt, ilyen nem is tudom, hogy hívják ezt, bizsú, vagy ahol ezeket bizsúkat lehet venni, ilyen fülbeolókat, és tele volt a füle ilyen izékkel, meg hát a szoknya se éppen talpig ért. A lényeg az, hogy így jártunk a gyülekezetbe, szépen nézhetünk ki, tehát mint tudom én, hogy stb. Nos, neki soha nem mondta senki, mert a feleségem olyan volt, ha valaki mondta volna neki, hogy vedd ki a fülbe a fülbeolót, soha többet nem jön gyülekezetbe. Azóta finomodott már, tudom, de sokat is imádkoztunk érted, és a hosszú érért. Tamás mondta, én sem mondta senki, hogy hosszú érért vágassad le, de azért csak a Bibliában olvastad, és szembesültél vele a Biblia lapjain, hogy a csúfságán a férfinak a hosszú haj, és levágattad. Aztán kopasz lett, tényleg. Tamás megint tök hosszú haj előzőjét, amit a kopasz lett, egyik szélsőségben a másikban. Nem baj, de szerettük. Nos, de a feleségemnél is végig gondoltam, hogy működött ez a dolog. Ő járt a gyülekezetbe, és minden alkalommal, amikor bejött a gyülekezetbe, mint ahogy most is bejöhetne bárki ide, és látná a lányokat, asszonyokat, akkor szembesült azzal, hogy milyen egy istenfélő lánynak és nőnek az öltözete. Tehát nem mondta neki senki, de minden alkalommal, amikor bejött az Isten házába, az Isten népe közzé, látta, hogy mit jelent az istenfélő életet élni, és hogy mit jelent az úgy öltözködni. És olyan hatással, tehát adott elé egy olyan példát, ami az Isten igének közlése által, és az életpélda által visszahatott az életére, és akkor kikerültek azok a fülbevalók, és elettek égetve azok a mini-mini-mini ruhák, és megváltozotta, hát igen, tehát ez volt. És megváltozott a külseje is, miután a szíve megváltozott. Sokat lehet erről beszélni, nyilván ugye a törvény az, amikor hirdettünk itt szoknyahosszat meg, hogy nadrágba lett, vagy stb. Ezzel nem foglalkozunk mi, tehát ez törvénykezés. Ez a másik véglet, és az embert már terhel is. Szóval Pál, amikor beszél ezekről, akkor egy hellén kultúrában beszél ezekről, és azt mondja, hogy a gyülekezet tagjai, a hívő keresztények legyenek ilyen példákká a szent életre, a külsejükben is, az öltözkedésükben is. Amikor a homoszexualitás divat volt ugye a hellén kultúrában, tehát ez nem egy megvetendő dolog volt, akkor szerettem, hogy a férfiak azok férfiak, ki néznek ki, a nők meg nőnek nézzenek ki, hogy a bizonyságtételük hiteles legyen. De ez valahogy mégis a szellem szabadságában történt, az Isten igéje szerint, és nem a ruhán, meg a viseleten, meg a fülbevalón volt a hangsúly, hanem azon, ahogy a Krisztus kegyelme elért valakit, és azon a felelősségen, amilyen felelősséget hordozunk mi a bennünket látó, bennünket néző emberek élete felé, hogy ők mit látnak, milyen példát látnak az életünkben. Tehát Dávid példája az még korán sem új szövetség életpélda. Krisztus tölti be majd ennek az igének a új szövetségi mintáját, és beszéltünk arról, hogy azért Jézus is kemény volt azokon a pontokon, amik az evangélium szellemének, az evangélium igazságának ellenállt valaki, ellenmondott valaki, akkor nagyon keményen ellene beszél, és világossá teszi, hogy amiket ők mondanak, az nem egyezik azzal, amit ő hirdet. És bizony ilyen konfliktusokba kerülhetünk mi is. Az életünk során egy beszélgetésben, amikor ki kell állnunk az evangélium igazsága mellett, azért, hogy ne veszítse az erejét emberek üdvösségére és szabadulására. Következő gondolatsor, amit fölírhattok magatoknak, ez az élő áldozat témánál tartunk, és folytatjuk. Mint házaspár hová tartunk? Ezt a kérdést teszem föl. Foglalkozunk a házaspárokkal. Nyugodtan írhatod, ha nem vagy házaspár még. Neked is tartogatok. Tehát fogok beszélni az egyedülálló nőkről és az egyedülálló férfiakról is egy pár szót. Ez a... nem én, hanem az igét megnézzük. Élő áldozat. Na, hát... ha az apostolok cselekedete 5. fejezetéhez lapoztok, akkor találkozunk egy házaspárral. Nem szeretnék sok időt ezzel tölteni, de hát kényelmetlen dolog ez, de benne van a Bibliában. Anániás és Szafira, ez a kedves házaspár. Ugye nézzük meg, hogy mennyire volt élő áldozat, amely változást munkál, mennyire volt olyan házaspár, Anániás és Szafira, akik alábszálltak, és Krisztus bennük növekedhetett. Vagy pedig mennyire voltak ennek az ellentétei. Hosszabban olvassuk az igét, csak azért, hogy megnézzük, hogy ennek a hozzáállásnak, amely a gyülekezetben volt, az Anániás és Szafira cselekedeteivel kapcsolatosan, milyen gyümölcsei vannak a misszióban, az evangélium munkájában. Ezért fogjuk elolvasni egészen a 16-os versig, az első verstől, az Apcsel 5-ben. Egy ember név szerint Anániás feleségével Szafirával együtt eldott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába létette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával. Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallott Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mindegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr szellemét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtördőt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, és mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket, az Úrban hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével. Betegeket is kivitték az utcára, ágyakra, és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátlan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Na, érdekes ez a történet, és tudom, én is beszéltem már róla, meg biztos, mikor olvastad a Bibliában ezt a történetet, akkor olyan megdöbbentő történet ez. És olyan félelmetes, hogy az evangélium hirdetésének a helye, a gyülekezet, az új szövetség gyülekezetben valaki meghal. Az annyira, szóval szerintem annyira nem fér bele a mai keresztény gondolkodásmódba, hogy szerintem hihetetlen, nem? Olyan, mint a kilógna az egész sorból, hogy mi van? Hát nem azt kellett volna Péternek mondani, hogy drága Anániás, bocs, olyan aranyos vagy. Hát én úgy is tudom, hogy nem ennyire adtad ezt a földet. Tér meg, szaradj haza azért a kis pénzért, és hozd be. Tehát nem ezt mondja, mert nem mondhatta ezt. És nézzétek meg a két, ez a házaspárt, hogy miben volt segítő társa Szafira Ananiásnak. Mit mondhatott a férfinak? Tegyük el a gyerekek tanítatására, nem lehet azt tudni, mi jön még? Ananiás, ne vigyük az egészet! Ó, tegyük el, és akkor tudod, ment ez a diskurzus, és akkor azt mondja, megegyeztek. Na jó van, drágám, rendben van, hát akkor ne vigyük az egészet, mennyit hagyjunk itthon? Hát ennyi azért a biztonság kedvéért, maradjon még a persejben, az elszényünkben, a többit meg vigyük el, hát a többiek is viszik, ne lógjunk ki a sorból, legalább tűnjünk úgy, mintha az evangélium elérte volna a szívünket, és megértettük volna, hogy minden az Úré. És most ez a föld is az Úré, meg amíg megvan házunk, az is az Úré, mert nem mindegy, hogy most odaadjuk az Úrnak. Úgyis minden az Úré. Nem ebben a szellemben, nem az evangélium szellemében gondolkodtak, hanem ők maguknak akartak megtartani dolgokat, és meghalnak. És milyen érdekes a hatása a gyülekezetre, és hatása a környező világra ennek a fajta szentségnek. Ugye egyrészt a gyülekezetben Isten félelem jön be, tehát rájönnek arra, hogy az Isten a Szent Isten, és emésztő tűz. Igaz? Tehát nyilvánvalóan válik előttük, hogy Isten szent. És egyáltalán nem mindegy, hogyan éljük meg, és hogyan beszélünk, és mit teszünk ő előtte. Szent az Isten. Ezáltal ugye az egyház, a gyülekezet egy radikális módon különvált a világtól. Óriási különbség volt abban, ahogy gondolkodott egy hívő ember, ahogy beszélt egy hívő ember, és hogy élt egy hívő ember. Radikális változás volt ahhoz képest, hogy korábban élt. Nézzétek meg Jézus idejében a Zákeust. Mekkora változáson megy keresztül az ember, igaz? Egy harácsoló emberből, egy tolvajból olyan emberé válik, aki ad, elkezd adni, kárpótol. A törvényen fölül is kárpótolja az embereket, befogadja Jézus és tanítványait, odaadja az életét az Istennek. Egy radikális változáson megy keresztül, és ez által, a bizonyságtétel által, és jó, érdekes volt a héten is hallgatni a bizonyságtételeket a testvéreknek, hogy többen elmondták, hogy családban megtért valaki, vagy megtért egy osztálytárs, vagy megtért a kollégiumban valaki, és az a változás, ami benne történt, és vele történt, amilyen átment, az egyszerűen megérintette őt. És vágya támasztott benne, hogy keresse ő is azt, aki által ez a változás megtörtént az ember életében. És ez a fajta isteni erő jelenik meg a változásnak, az erre jelenik meg az egyházban, és akik nem akartak változni, azok nem mertek oda menni a gyülekezetbe. Akik meg vágytak arra, hogy megváltozzanak, mert elegük volt abból, ahogy addig éltek, mentek a gyülekezetbe, és a gyülekezet pedig növekedett az üdvözülőkkel. Akik megmenekültek. Miért? Mert olyan emberek mentek oda, akik változni akartak. Csak nem tudtak korábban. Nem volt meg az erő a változáshoz. Igaz? Az egyházban pedig jelen volt Isten szellemének ereje, a Krisztus evangéliumának prédikálása, a kegyelemnek a lehetősége, meg volt a forrás arra, hogy az emberek megváltozzanak. És ugye ennek az erő, ennek az Isten erőnek a kiáradását látjuk olyan mértékben, hogy a Péter árnyékától is meggyógyultak az emberek. Te ment az utcán, és amerre az árnyéka vetődött, és meggyógyultak az emberek. De ennek volt egy háttere, egy olyan gyülekezet, egy olyan újszövetség gyülekezet, amely így gondolkodott. Isten félelem volt benne, és élt a kegyelem forrásával, mint lehetőséggel, mint egyedül életváltoztató erővel, Isten jelenléttel. Igaz? Tehát benne volt az Isten félelem, hogy Isten szent, de benne volt az is, hogy ez a szent Isten engem elfogad. És mehetek hozzá bátran. És megbocsátott nekem. És ő adta az erőt, ő formálta a szívemet, az életemet, és ő változtatott meg engem. És ezáltal a gyülekezet egy esélyé vált az emberek számára. Jellé vált az emberek számára, hegyen épült várossá vált az emberek számára. Ugye mindenképpen a világító torony is egy kép. Na, a másik házaspár, Akvila és Priscilla. Hát örülük, róluk többet mond a Biblia, tovább éltek az egyházban. Persze mondják azt, hogy Akvila és Priscillát azért ragadta el az Úr, hogy így megmentse őket, mielőtt végleg elszakadnak a kegyelemtől. Nem tudjuk, hát a lényeg az, hogy azt mondja, az igazat is elragadja a gonosz elől az Úr, azt hiszem a Ószövetségben, talán Zsoltár könyvben olvassuk valahol, ezt pontosan nem tudom, de nézzetek utána. Tehát van ilyen is, hogy elragad az Úr valakit, és készen van, és akkor gonoszat ne történjen. De most nem tudom ezt, hogy hogy történt. Ezek titkok. Majd a Mennyországba kiderül, hogy jönnek velünk szembe az Arany utcán, akkor megkérdezzük. Akit az érdekel. Az apostol cselekedetei 18. fejezet első versétől nézzük meg először Akvila és Priscilla életének a epizódjait, és végigmegyünk a Biblián, az Új Szövetségen, azokon az igéken, ahol találkozunk ezzel a házas párral. Hogy ez a házas pár hová tartott? Milyen életpályát futottak be? Hogyan növekedett bennük a Krisztus? És hogyan lettek egyre kisebb, és az életük hogyan vált egyre erőteljesebb hatással bíró életté, példává, reménységé az emberek számára? Az apostol cselekedetei 18. fejezet első versétől az 5. versig olvassuk. Ezek után Pál eltávozott Athénból, ugye erről beszéltem hétfőn, sikeres prédikáció volt, majd hallgass meg, hogyha nem. Hallgatod, bár van kísértés, hogy még egyszer elmondjam, mert nagyon tetszik ez a fordulat Pál életében. Tehát eltávozott Athénból, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinogában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Nos, mit látunk? Azt látjuk, hogy Akvila és Priscilla üldözés következtében, Rómában üldözés támadt, ugye a zsidók ellen, és üldözés következtében kerül, mint egy menekülve, Korintusba. Igaz? Tehát a hitéért üldözik, és el kell költöznie, ott kell adni a lakását, a házát, a rómaiakat ismerve nem voltak olyan barátságosak, lehet elkoboztak mindenüket. Ugye a zsidók üldözéseknél történet folyamán látjuk, hogy rendszeres volt az, hogy a vagyonokat elkobozták. Európában is sajnos történtek ilyenek. Azt is tudjuk bizonyos fejezésekből, mármint római fejezésekből, hogy a Suetonius, ha valaki rá akar keresni az interneten, ő neki a fejezéseiből származik az, hogy bizonyos Krestus, valószínűleg Krisztus nevével kapcsolatos viták kavarták fel a zsidóságot Rómában. Tehát azon vitatkoztak, hogy ez a Krestus, írja ez a római fejezés készítő, az valószínűleg, tehát a Krisztusról lehet szó, emiatt viszály támadt a zsidók között, és Claudius meg az unta ezt az egész történet, és mondta, hogy mindenki akkor menjen neki fele. Tehát ne csak keresztények, az összes zsidó. Viszont Akvila és Priscilla valószínűleg keresztényi lehetett már ekkor, keresztényi lehetett, mikor találkozik velük Pál, hogy hogyan térhetett meg, ebben is csak feltételezéseink lehetnek, valószínűleg pünkösdi prédikáció nyomán hazatérő zsidók, akik keresztényé lettek Jeruzsálemben, prédikálták az evangéliumot aztán Rómában, és megtértek, vagy más keresztényre zsidók vitték el az evangéliumot Rómába, és így lehettek ezek az emberek keresztényé, tehát Krisztus követő keresztényé. Pál mindesetre testvére talál bennük, és gondoljunk ebbe a szituációba bele egy kicsit. Tehát van egy vállalkozással bíró házas pár, aki üldözés miatt kerül egy új helyre, tehát valószínűleg csomó egzisztenciális gonddal küszködtek még, igaz? Tehát, hogy stabilizálódjon az életük, dolgoztak, hogy meglegyen a mindennapi ételük. Valószínűleg a vállalkozás is még felfutóban lehetett, mert az kettő között időpont nem túl sok, tehát az üldözés megkezdése és a Pállal találkozás után nem túl sok idő, tehát felfutó vállalkozásuk van, éppen eltartja a családot, a feleség is besegít és dolgozik. Hát azt mondom, milyen felfutó vállalkozásban, mikor még éppen eltartja, nem újabb munkásra van szükség, hanem újabb megrendelésre van szükség. Igaz? És jön ez a Pál, akinek egy felső ruhája van, nem egy gazdag ember, nincs semmije, nincs meg a szállása, nincs meg a napi étele. És mikor Korintusba került, valószínűleg nem úgy került oda Akvila és Priscilla elé Pál, hogy a nagy Pál apostol, akinek annyi könyvét olvastuk a Bibliában. Tehát szó nem volt. Nem is ismerték, ott van egy szakadt, vagy nem is tudom, hát egy nagyon egyszerű, külsejű, végtelen egyszerű ember, akiről annyit tudnak, hogy végül is keresztény élet, zsidó, és hát a mesterség ugyanaz, nincs szállása, nincs mit ennie, és befogadják. mert keresztények. És ismerték Krisztus tanítását. Mert Krisztus így tanít bennünket, tehát ugye betöltik az igét. Így tanít bennünket Krisztus a Máté 10:41-42-ben. Fantasztikus dolog, és úgy töltötték be ezt az igét, hogy ők ezt nem tudták szerintem, hogy kit is fogadnak be. Én úgy, ez a meggyőződésem, hogy ezek az emberek nem azért fogadták be Pált, ó, a nagy apostol, a mi barátunk lesz. Nagyon jó lesz nekünk, ó, micsoda dicsőség. Nem hiszem, hanem egyszerűen azt hallották a Krisztusról szólt tanításban, Máté 10:41-42, aki befogad egy profétát, azért, mert az proféta, profétának járó jutalmat kap, aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap, aki pedig egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek is a kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát. Amen. Úgy gondolom, ez a szellemiség, ez a gondolkodás, hogy jártál Akvilát és Priscilát, nem azt nézték, mennyi van nekik, azt mondják, jó, gyere, jut neked is egy tál étel, van itt egy ágy, hogy le tudsz feküdni. Furcsálották talán, hogy nyomták az igát, ők is jártak a zsinagógába. Tehát, hogy furcsálták először, hogy mikor elmennek a zsinagógába, mindig botrány van, mikor Pál is ment velük. Mert egész alkalommal vitázott, hogy felolvasták az igét, tudjátok, a zsinagógában, aztán leültek, és akkor elkezdtek beszélgetni, tehát ez teljesen normális volt. Pál fölállt, és mindig vitatkozott velük, hogy nem úgy van, nem az az igazság, abban a Krisztusról van szó, ott nem jól értitek. A Biblia ezt tanítja, vissza szimpatikus ember lehetett ott, ugye a népszerűségüket Akvilán és Priscilán is emelték a zsinagógában, azon a helyen. De azt látjuk, hogy Akvil és Priscil ebben a korszakban a vállalkozással foglalkozott, igyekeztek megélni a hitüket, és ennyi volt. Eddig jutottak. Aztán a 18. versben, a 18. részben olvassuk az apcselben, apostol cselekedeteiben, egy második misszió útja van Pálnak egyébként, Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, mármint Korintusban, és Szíriába hajózott Priscillával és Akvilával együtt. Előbb azonban megnyiratta a fejét, Kenkreában, látod Tamás, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. Mindig ezt csináltad a Pál. Így is lehet az evangéliumot hirdetni egyébként, az egyik módja az evangelizációnak a vita. Egyébként, tehát ez valakinek ez adatik is, jól tud érvelni és vitázni. Tehát Pál korábban Akvila és Priscilla munkatársa volt a vállalkozásukban, igaz? Most meg azt látjuk, hogy Akvila és Priscilla lesz Pál munkatársa. Megfordul a dolog, Pálnak is volt egy vállalkozása, méghozzá az evangélium prédikálása és gyülekezet plantálása szerte a világon. Ez volt a Pál vállalkozása. Ő ehhez értett legjobban. És azt mondta Akvilának és Priscillának, hogy van kedvetek ehhez a vállalkozásra csatlakozni. És Priscilla és Akvila, amikor Pál elindul ugye a misszió folytatására, már nem akartak otthon maradni és a bizniszt folytatni, mindent hátrahagytak, és elindultak Pállal, hogy ahova megy, oda menjenek, és legyenek munkatársai, támogassák a szolgálatát, akár munka mellett, akár főállásban. Hogy hogyan ezt ugye nem tudjuk pontosan erről az igenem ad belátást. És azt is látjuk itt az igében, hogy Efézusban hagyja Akvilát és Priscillát. Tudjuk azt is, ugye, hogy Pál apostol a harmadik misszió útján tölt mintegy 3 esztendőt Efézusban, és amikor ott hagyja Akvilát és Priscillát, ő még Jeruzsálembe megy. Ott hagyja Akvilát és Priscillát, és azt mondja nekik, figyeljetek, készítsétek elő az efézusi gyülekezet plantálást. Keressetek munkát, szerezzetek anyagi forrásokat, menjetek a zsinagógába, építsetek kapcsolatokat, tegyetek tanúbizonyságot a hitetekről, nem soká vissza fogok jönni. Isten szelleme mozgat, hogy valami ebben a városban fog történni. És ezek az emberek olyan emberek voltak, olyan emberi növekedtek a Pál apostol mellett föl, hogy egy misszió előkészítésére rendelik őket Pál. Hogy előkészítsék a terepet, mire ő fog visszatérni Efézusba, az efézusi szolgálatba. Aztán tovább lapozunk és nézzük ennek a családnak az életét. Az apcsel 18:24-ben olvassuk a 28-as versig. Ekközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallotta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, tehát Korintus vidékére, a testvérek biztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik kegyelem által hívőké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ugye Pál is ezt csinálta. Szuper család ez. Gondoljatok bele, hogy vállalkozást indítanak, megpróbálják túlélni ezt a helyzetet, beveszik Pált a csapatban, a Krisztusnak való engedelmességből és a testvér szeretetből, majd Pál munkatársai lesznek, majd felkészítőké lesznek, tehát találkoznak a Apollossal, és ugyanazt kezdik vele tenni, mint ahogy Pál tett velük. Tanítványozzák, tanítják, segítik, bátorítják, és mert tudták, hogy Korintusban a misszió azért tört ott meg, olvassátok a apostolok cselekedeteit, mert föllázadtak a zsidók. És ellene lázították az embereket is Pálnak, és egy szorult helyzet alakult ki, és néhány nap múlva el is jön aztán Korintusba Pál apostol, oda küldik vissza az Apollóst, mert tudják, hogy a zsidókkal volt probléma, az Apollós meg kiváló zsidó a hittudományokban, és kiválóan fogja ezeket a vitákat állni, mert még a zsidók esetleg ezt a zsenge friss gyüleket, ami jelentős méretű lehetett akkor a Korintusban, ami másfél év alatt létrejött, megerősíti a kegyelemben. Mert ugye gondolom bombázták azért ezeket a pogányokból lett keresztényeket, a zsidókból lett keresztényeket, ezek a törvénykező zsidók, és megpróbálták visszatéríteni őket a hitre. De azonban Isten fölkente Akvilát és Priscillát, megragadják a lehetőséget, és segítik Apollóst, és kiküldik a szolgálatba, és ajánlólevet adnak, és így Apollós által folytatódik az a misszió, ami Pál apostol által elkezdett a Szentlélek Korintusban. Na menjünk tovább. Róma 16:3-5. Pál köszöntése a római levélben nagyon érdekes, és hát milyen megpróbálom ezt is így magyarázni. Több szempontból is érdekesek ezek az igék. Pál 16:3. Pál level. Olyan nincs. Pál level a rómaiakhoz 16:3. Oda is lapozhattok, mert az első két vers is érdekes az egyik lehetséges magyarázat. Az a lehetséges magyarázat miatt. De lényegen nem változtat. A harmadik verstől olvasom most. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Hoppá! Érzitek ezt a fajta növekedést ennek a házaspárnak az életében? Mire bátoríthatta Priscilla Akvilát, a férjét? Figyelj, engedelmeskedjünk az Úrnak. Isten embere ez. Isten igét hirdeti, drágám. A legnagyszerűbb dolog az Urat szolgálni. Adakozzunk erre a célra. Bátorítalak, drágám, itt vagyok melletted. Szolgáljuk az Urat. Figyelj, az Apollós, nem nyűg nekünk. Igaz, hogy még kicsit furcsákat beszél. De igazad van. Vegyük magunkhoz, drágám. Én melletted vagyok. Imádkozom érted. Beszéljünk a lelkére. Ugye egy ilyen házaspárt látunk, akik alábszálltak, és a Krisztusnak a terve, a Krisztus emelkedik föl az életükben, és látjátok, egyre erőteljesebb hatással vannak a körülöttük lévőkre. Nos, Pál egyik célja a római levéllel az volt, hogy előkészítse a római útját, és véletlenül az is célja volt, hogy a negyedik missziós utat is előkészítse, mert a római gyülekezetet akarta megnyerni, ugye Spanyolországba készült, hirdette az evangéliumot, és valószínűleg volt még, hogy az első beöltözése után szabadult, és volt egy missziós útja, és majd Néró idején végzik ki, amikor már nem magánszálláson van, hanem börtönben van Pál, és akkor végzik ki, és hal mártír halált az apostol. A római levélben azonban a cél az volt, hogy a negyedik misszió útját készítse elő, tehát olyan területekre is elmenjen az evangélium, ahova még nem jutott el. És nagyon érdekes, hogy köszönti Rómában Pál, Akvilát és Priscillát. És a házoknál lévő gyülekezetet. Nagyon érdekes, hogy már egy gyülekezet vezetésében látjuk őket, amely valószínűleg a házuknál született meg, és azt vezeti ez a család. A római egyháznak az egyik gyülekezete, az ő kormányzásuk, az ő vezetésük alatt van. itt tartanak, és valószínűleg ők plántálták ezt a gyülekezetet, és ott munkálkodik. Egyébként maga az, hogy köszöntsétek, azt is úgy is lehet érteni, hogy lássátok szívesen. Tehát fogadjátok szívesen. Tehát lehetséges értelem az is, hogy elküldte Akvilát és Priscillát, plántáltak egy gyülekezetet, és a többieket pedig felhívja, hogy fogadjátok szívesen őket, attól függetlenül meg erről a vidékről mentek, fogadjátok be őket. És valószínűleg Akvilát és Priscillát szintén úgy látjuk itt, hogy készítik elő az apostoli szolgálatnak a következő kitörését, a spanyol ország felé való kitörését, a missziónak. Ott vannak Pál mellett. Aztán olvassuk tovább a 1 Korintus 16-19-ben. Köszöntenek titeket az ázsiai gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Akvilla és Priszka, csak a jó viszony egyében, a házuknál lévő gyülekezettel együtt. Nos, a levelet Efézusból írja Pál, efézusi tartózkodásának utolsó időszakában, és látjátok, hogy Efézusban is oda növekszik ez a házaspár, hogy az efézusi egyháznak az egyik gyülekezetét, amely ott születik meg a házuknál, ők pásztorolják, ők vezetik, és megjelennek itt is Pál munkatársaiként, tehát kitartottak Efézusban is végig mellette. Szóval 2 Timóteus 4.19-ben olvasunk még róluk, ez is érdekes, köszöntsd Priszkát és Akvillát, meg Onisziforosz házanépét. Timóteusnak ezt a levelet egyébként egyik legmegrázóbb levele Pálnak, ugyanis halál előtt írja, és nagyon mély érzelmek látszanak ebben a levélben, hogy milyen közeli kapcsolatban volt ő Timóteussal, mennyire szerette Timóteus, mennyire vágyott arra, hogy még halál előtt lássa, bátorítja, hogy jöjjön el hozzá. De lássátok, hogy Efézusban van Timóteus, egyébként Efézusnak a apostoli szolgálója, Efézusban az egyház vezetője, és ott látjuk még mindig Akvilát és Priscillát, pedig 10 év telik el a Korintusban való első találkozáshoz képest. Tehát azt látjuk ennél a házaspárnál, hogy ebben a házaspárban a feleség a férjet a Krisztusnak való engedelmességre, az evangélium ügyében való eljárásra, helyes gondolkodásmód és szolgálatra buzdítja és bátorítja. Amen. A férfi engedelmesség az elhívásnak, és be akarja tölteni az Isten tervét és szél az életükben, és áldáson az egész családra, és az Istennek az ereje egyre hatékonyabban és egyre növekvő mértékben nyilvánul meg az életükön keresztül. Amen. Így van? Ugyanolyan emberek voltak, mint te vagy én, vagy a ti, mint házaspárok, nem volt különbség. Anániás és Szafira is, és Akvilla és Priscilla is. Ahogy gondolkozol, ahogy beszélsz, oda tartasz. Melyik a te utad? Remélem, hogy Akvilla és Priscilla útján vagytok, és kiki a maga elhívásában, azt szerint, amit az Úr adott, abban a növekedés szeretné és az előhaladást, hogy képviselje a Krisztust olyan módon, ahogy ez neki megadatott. Na, menjünk tovább. Beszéljünk az egyedül álló férfiról. Tehát arról, aki még nem házas, nincs családja, egyedül van, szerintem, ha egyből kitaláljátok, hogy kit fogok hozni példának, Timóteust, így van. Apcsel 16.1. Ben találkozunk először ezzel a fiatalemberrel, mint egy 4 esztendővel később, miután az evangéliumot hallotta és megtért. Pál első misszió útján volt Lisztrában, hallhatta Timóteus az evangéliumot, és megtért. 4 év múlva újra találkozik vele Pál, tehát 4 év telik el a Krisztus követésében, Timóteus életében, és nézzük meg, hogy hogyan áll előttünk ez a fiatal ember. Apcsel 16.1. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is, már mint Pál. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia. Nagyon fontosak kijelentések ezek is. Akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és az ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Nem véletlenek ezek a jelzők, meg jellemzések itt Timóteusra, ugyanis látjátok, hogy az anyja egy felemásigába megy bele, zsidó asszonyként nem mehetett volna hozzá görög férfihez. Timóteus egy abszolút hátrányos helyzetű fiatalember volt, mert gyakorlatilag mindig hordozta magán a zsidók megvetését, hisz a zsidók szemében ő egy felemásigában született fiú volt. A zsinagógában, zsinagógai előjárók szempontjából egy elveszett ember volt. Nem volt számára lehetőség. És ebben nő fel, ebben serdül fel, ebben az elutasítottságban, elvetettségben, és mindig annak a bélyegét hordozta magáról, hogy ő egy csökkentebb értékű ember, mint a többi zsidó fiú. És amikor megjelenik Pál apostol, a zsidó háttér ember a Krisztus evangéliumával, gondoljatok bele, milyen felszabadító üzenet lehetett ennek a fiúnak, hogy Krisztusban nincs többé zsidó és görög, hanem minden és mindenben a Krisztus van. És ha megtérsz, atyád az Isten. És megszabadulsz ettől az igától. És teljes értékű ember emeltéket fel az Isten. Isten elfogadása, szeretete, jósága árad rád. És mikor ez a fiú hallotta Pál prédikálni ezt a zsidó embert, egyből megragadta a szívét az evangélium, az evangélium útjára lépett, és elfogadta Krisztusban a bűnbocsánatot, az örök életet, és teljes szívével az Úrnak szentelte az életét. És abból látjuk, hogy a környéken kihat az ő hitének híre, és valószínűleg járt azokba a településekre, a barátai, az ismerőseid, a fiúkhoz, ment a srácokhoz, mondta, hogy figyeljetek, a Krisztus meghalt a bűneidért. Térj meg, szeret az Isten, elfogad az Isten, jöjj, legyél az Isten országának részese, és ment és prédikált. 3-4 éves fiatal keresztény volt, mire megérkezik Pál, és már mindenki dicsérőleg szól, hogy hú, de figyelj, a múltkor megtért, emlékszel? Az a fiatal srác, tudod, akinek az anyja a zsidó, az apja meg görög volt. Emlékszel? Hát persze, emlékszem, már nagyon erőteljesen megérintetőd az Úr, és őszinte megtérésre jutott. Képzeld, ezt prédikál mindenfele. Úgy prédikál, mint te. Hírete azt, amit hallott. És majd nézd, mennyi vannak a gyülekezetben, itt megtérnek körülötte az emberek. És Pálnak több sem kellett. Azt mondta, na, fiam, gyere csak ide. És ugye látjátok, hogy a zsidók elutasították, ezért körülmetéli, tehát itt is nem... Szóval az ég azért emeli ezt ki, hogy értsd, hogy ő egy elutasított ember volt. Abban a közegben, ahova ő tartozott volna egyébként. Abban a népben, ahol ő tartozott volna. És Pál maga mellé veszi, és munkatársává emeli, pontosan először tanítványává emeli. Aztán a 2. Timóteus 1.5-ben olvasunk még Timóteus hátteréről. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Tehát valószínűsíthető, hogy az anya megbánta azt, amit tett, oda tért az Úrhoz, és az Úrban bízó asszony volt, és úgy emlékszik meg Pálról, hogy egy erős, Istenbe bízó, az Urat szerető asszony volt a görög férje mellett is. Tehát az Úrhoz hajlik a szíve, megérti az Isten igének igazságát, és bízik az Úrban, és megtér. És így emlékszik meg arról hitről, hogy megtér a nagymamája is Timóteusnak, hogy ki által, vagy hogy, de ott látja a hitüket ezeknek a zsidó asszonyoknak, zsidókból lett keresztényeknek. Aztán a Filippi levél második rész 19-es és 22-es verszakai, ez a szakasz, beszélnek arról, hogy Timóteus, ez a fiatal ember, aki egy elutasítottságból, elvetettségből, egy másodrangú gondolkodásból, életből indult fiú, hogy hova érik és hova növekszik. Filippi 2.19. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteus hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Figyelj, mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő. És mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Timóteus egy hűséges fiatalember volt. Hűséges volt. Nem hajlott se jobbra, se balra, az élet csábítása, a gazdagság, a világ kívánságok nem hajlották el a szívét. És volt olyan időszak, amikor senki más nem volt olyan szívvel Pál apostol mellett, mint ez a fiú, mint a Timóteus. Ez ilyen lelkületű emberi növekedett. Ebből a másodrangú keresztény életből, keresztény élet fiatalember olyan lelkülettel volt Pál mellett, aki nem a maga dolgával törődik, nem a világ dolgaival törődik, hanem őszintén törődik az egyház dolgaival, az evangélium ügyével, és Pál munkatársaként ott szolgál szorosan mellette. És tudjuk, aztán később a Efézusi Egyháznak lett a apostoli küldötte, vezetője, fölnövekszik Timóteus, erőteljesen egyházi vezető lesz belőle, több gyülekezet van rábízva, amit pásztorol, amit támogat és segít, és képviseli az Isten országának ügyét egy jelentős nagyvárosban is. Tehát azt gondolom, hogy láthatjátok, hogy Timóteus az elutasításból, az elvetettségből fogadja az evangéliumot, meggyógyul, helyreáll, hitre jut, kompromisszum nélkül kezdi követni a Krisztust, és fölnövekszik benne a Krisztus. Hogy alábszáll, a Krisztus növekszik benne, egy növekedő életet él. Hogy is van? Az igazok olyanok, mint a fölkerő nap, egyre világosabb a délig, igaz? Tehát látjátok, hogy az igazságban járó ember képe az olyan, hogy a világossága növekszik. Egyre erőteljesebbé válik, igaz? Tehát az a bibliai kép azt mutatja, hogy a nap ereje, ugye tapasztaltuk a múlt héten is, a nap ereje egészen délig, a déli órákig egyre erőteljesebbé válik, és azt mondja, az igaz ember, az hitből él, ugye hallottuk, olyan, akinek a világosság, a rajta és a benne működő világosság egyre erőteljesebben hat és látszik a környezetében élők felé. És végül, de nem utolsó sorban, az egyedülálló nő képét nézzük meg. Ilyenek is vannak közöttünk, mert nem csak házasságban lehet Isten szolgálni, szolgálni erőteljesen, hanem egyedülálló férfiként is tudod szolgálni az Urat, arra tudod szállni az egész életedet neki. És egyedülálló nőként sem kell a házasságra várás busz megállójában tanástalanul töltened az időd. Kiről beszélek szerintetek? Az is jó. Nem tudjuk, hogy Lídia egyedülálló volt, abban nem vagyok biztos. Dorkász. Dorkászot tudjuk, hogy ő egyedülálló nő volt. Apostolok cselekedetei 9. fejezetben olvasunk egy kicsit erről az asszonyról, vagy erről a nőről, erről az egyedülálló nőről, és lássunk meg valamit az ő szívéből. Milyen szívű hívő nő volt ő. 36. verstől 41-es versig olvasunk Dorkászról, azaz Tábitáról, vagyis Zerge. Nagyon érdekes ezek a nevek is. Joppéban volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobába. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, késedelem nélkül jöjjön át hozzánk. Péter felkelt és velük ment, amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegy asszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter akkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután holttest felé fordulva ezt mondta, Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter ugyanúgy nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket, és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. No, nézzük ezt a hölgyet. Először is a Zerge név. Valami olyasmit, de biztos asszociáltok ti is. Én asszociálok egy őzikére, aki ugrándozik, át a bozóton, vidám. Tehát azt látom, hogy nem egy búvabélet teremtés lehetett, aki kesereg a belső szobában, lehúzza a redőnyt. Jaj, de szerencsétlen vagyok. Egyedül álló nő vagyok. Nem érek semmit. Én nem kellek senkinek. Még az Istennek sem. Tehát nem egy ilyen képet látunk, hogy vidám, életvidám, életerős személyiséget rajzol elénk, aki olyan áldott ember, hogy az áldás olyan bűsége van rajta, ugye, hogy kiárad emberek életére, és sokak számára alamizsnába jelenik meg egyedülálló nő. Gondoskodik a szegényekről. Alamizsnát ad az éhezőknek. Egyedülálló nő. Áldott volt, nem? Jön áldott nő volt, hogy bőven rendelkezett mindennel, hogy megáldjon másokat. Nem lehetett olcsó az anyag, amiből készítette a ruhákat. Az idő is rengeteg idő kellett, míg azokat elkészítette. És gondolom, ez is adott belőlük. Tehát valamiből finanszírozta az ő szolgálatát, és valamilyen módon Isten gazdagon megáldotta, biztos, hogy benne megvoltak az Isten forrásai, hogy ráárasszák erre a nőre. És olyan erős hatással és befolyással van az egész egyházra, az egész gyülekezetre, hogy amikor elmegy, és elragadja őt a betegség és a halál, nyilván nem a halál, hanem elköltözik, akkor az emberek azt hiszik, hogy űr támadt. Valaki nincs közöttünk. Azért borzasztó úgy meghalni, hogy senki nem vesz észre. De ha te az Istennek való engedelmességben jársz, és alábszállsz, és a Krisztus pedig növekszik benned, akkor olyan emberré válsz, aki olyan hatással bír emberek életére, hogy amikor elvisz téged az Úr magával, az emberek észreveszik, hogy nincs közöttünk. Talán az értéke Dorcasnak akkor vált igazán nagyjá, amikor elvitte őt. Amikor elment az élők sorából. Akkor szembesültek, hogy mekkora űr maradt, hogy milyen áldás volt ez az ember, ami számunkra, ez a nő. Igaz? Ilyen azt gondolom, az Istentől megáldott ember a Krisztusban növekedő élet, amely hatással van. Egyre több emberre van befolyással, egyre több életre tud hatással lenni, és bizonyságtételé válik a gyülekezetben, a szentek közösségében, a szegények között. És látjátok, hogy ő olyan erőteljes befektetést tett az Isten országába, Isten királyságába, hogy a cselekedete holta után is beszél. Mint Ábelnek az áldozata, beszélt a holta után is. A hite bizonyságtéte volt holta után is. Követői voltak, hatással volt az életére, és ez által megnyerte az életének a következő szakaszát még. Tábita. Tehát jövőt nyert magának ezzel a hozzáállással. Nem a halál volt az osztály része, az elmúlás volt az osztály része, ami a reményteljes jövő volt az osztály része, hogy aztán férhez ment utána, vagy nem ment férhez, ezt nem mondja a Biblia. De az biztos, hogy az egyedül állóságában arra törekedett, hogy Isten országában, Isten királyságában lehető legnagyobb befolyást és hatást fejtse ki, azt szerint, amit kapott Istentől. Ő ezt kapta, a kézügyességét, kapta a forrásokat, hogy szegények felé szolgáljon, emelje az embereket. És mutogatták, hogy nézzétek, ami rajtam van, az mind őtőre kaptam. Nem volt ruhám, és eljött hozzám. És nézd, milyen szép blúzt, meg ruhát. Soha nem tudtam ilyet venni. Benne van a öltésében a szeretete. Nézd meg, milyen finoman készítette. Ott volt benne az életükben lenyomata, ahogy a Krisztus szeretetét ez a nő képviselte, megmutatta. Nos, azt gondolom, vágy támad benned is, hogy nekem alábszállni, neki pedig növekedni kell. Igaz? Ez gyakorlatilag, ha a menny felé tekintesz, a hátralévő életünknek ez egy nagyon fontos programja. Egy nagyon nagyszerű lehetősége, hogy alábszálljunk nap mint nap. Néha ez ugye fájdalmasan jelentkezik, nem mindig könnyű, de mindenképpen áldozatokkal jár, mindenképpen az Isten igének való engedelmessége jár, de ne feledd el, az Isten igének való engedelmesség mindig gyümölcsöt terem. Amen. Mindig áldáshoz. Tamás, sugja barackot. Ne feledjétek el. Igen, barackot is terem. Gyümölcsöt terem. Amen. Adjunk hálát az Úrnak ezért a törvényszerűségét, ennek a valóságáért, amit sokan tapasztaltatok már az életetekben. Mindenki, ahol tart, ugye ebben a formálódásban, az ő maga örökségének a birtokba vételében, a Krisztusnak való engedelmességben sok tapasztalatunk van, bizonyságunk van, és tapasztaltuk már, hogy jó az Úrnak engedelmeskedni. Igaz? Jó vele járni. És itt vannak az emberek, ugyanilyen emberek, mint mi vagyunk. Ugyanilyen lehetőséget kaptak, mint ahogy te is kaptál a Krisztusban. És éltek vele. Éltek vele. És meg volt a gyümölcse az életükben. Csendesedjünk el, jó? És imádkozzunk. Egy kicsit legyünk csendben. Aztán én szeretnék hangosan majd imádkozni. Kalandot, amelyet a Krisztusban lévő életben nyertünk. Hálás vagyok, Uram, azért, hogy egy növekedő életre hívtál el bennünket. Olyan életre, amely befolyással lehet egyre több ember életére, amely áldással lehet sokak számára, amely gazdag, kiteljesedő, kibontakozó élet, amely olyan élet, amelynekben a világosság, a hatás egyre növekedő, Uram, az egész életpályánkon. Köszönöm neked ezt a kalandot, ezt a lehetőséget. Dicsérek és magasztalak, Uram, azért, hogy erre hívtál el bennünket. Imádkozom, Uram, a gyülekezetünkben lévő házas párokért. Áld meg őket, drága Uram. hogy szerinted való módon legyenek segítőtársakká az asszonyok férjük mellett, hogy a szavaikkal emeljék és építsék mindazt, amit a te országod ügyében adtál az ő férjeiknek, adtál az ő családjuknak. Áld meg az asszonyokat egy engedelmes szívvel, egy olyan szívvel, amelyből bátorítás jön a férjük felé, olyan szívvel, amelyből a hit beszéde jön, olyan szívvel, amelyből a gyógyítás beszédei jönnek elő. Áld meg a férfiakat bátorsággal, hogy a férfiak erőteljesek legyenek, bátor döntéseket és bátor tetteket vigyenek véghez, ennek a családjuk papjai és vezetői, hogy tudjanak előre lépni, és ne topogjanak, tötyögjenek, várakozva olyan pontokon, amikor ki kell lépni hitáltal, hogy ennek a gyülekezetünk férfiai, családapái, a hitemberei Istenek dicsőségére. Köszönöm neked, édesatyám, a fiúkat, azokat a férfiakat, akik még a házasságkötés előtt vannak. Áld meg egy szent és tiszta élettel. Áld meg egy szívüket, hogy olyan életük legyen, melyben az előrehaladás nyilvánvaló minden ember előtt, hogy növekedjenek az ismeretben, növekedjenek a hitben, növekedjenek az engedelmességben, növekedjenek a szentségben, növekedjenek a szeretetben, a hitben és a reménységben. Készüljenek fel majd a házasságra, a családjuk vezetésére, legyenek bátrak, mint az oroszlán, legyenek szelídek, mint a galamb. Áld meg őket ilyen szelídsége és alázatos lélekkel előtted, Uram. Köszönöm neked a nőket a gyülekezetünkben. Hálás vagyok azokért a testvérnőkért, akiket elhelyeztél ebbe a gyülekezetbe. Dicsérek és magasztalak az új életét, amit megnyertek benned. Köszönöm neked azt a magot, amit beültettél a szívükbe, amelyről megvan írva, hogy fává lesz, amelyről megvan írva, hogy olyan az Isten országa, mint a vetés, amely el van vetve a mag, és növekedik az a vetés. Hadd legyen az ő életükben a te kijelentésed, az evangélium magja, Isten igének igazságai, növekedés hozó igazságok, valóságos változásokat munkáló igazságok. Hadd legyenek erőteljes hatással a környezetükben lévőkre. Hadd legyenek bátrak, hadd legyenek kompromisszum nélkül valók, hadd legyenek példákká a kortársaik számára is. Az Úr Isten nevében áld meg a generációk közti kapcsolatokat, hogy valóban lehessen egy áldás a kapcsolatokban, a különböző generációk között, a különböző élethelyzetben élők között, hogy egymást bátorítva, segítve, támogatva, ne a magunk dolgával, ne a világ dolgával, hanem Krisztus Jézus ügyével foglalatoskodjunk, és éljük és tapasztaljuk meg ennek gyümölcsét, amelyre azt mondod, ha ráadásképpen minden szükségesen megáldalak benneteket, és megvan írva, hogy akit te megáldasz, az megvan áldva örökké. Amen. Amen. Halleluja.